Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 107. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 107. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsérjétek az Urat! Elfoglalva a 167. dicséretünk mindhárom versét énekeljük, így folytassuk Isten tiszteletünket. A 167. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az imádkozásról szólnak és azzal kapcsolatosan tanítanak bennünket. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét szinte fohászkodásban szüntelenül kér. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nékünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, melyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Tiszteletünk későbbi részében. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk. Isten igéjét a mai napra kijelölt Zsoltárunkból, a 90. Zsoltárból olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, oly gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Isten áldjon meg bennünket, akik halljuk az ő ígéjét, és könyörüljön meg rajtunk, hogy megérthessük személyesen minket kereső üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, felhívsz bennünket arra, és parancsolod nekünk azt, hogy imádkozzunk a te színed előtt, hogy beszéljünk te veled, hogy segítségül hívjunk téged, hogy imádjuk a te nevedet. Így állunk meg most is hálaadással, mindazért, amit velünk cselekedtél. És így öntjük eléd a mi szívünket. Te tudod és te látod, hogy milyen nyomorult emberek vagyunk. Ismered a mi hitetlenségeinket, ismered a mi téveigéseinket, ismered a mi kicsiny hitűségeinket. Tudod azt, hogy a mi életünk mennyi bűn által szennyezett élet. Mégis arra bátorítasz, és arra buzdítasz, hogy jöjjünk a te színed elé. Nem jöhetünk másként, csak alázattal és azzal a kéréssel, hogy fiadért, Jézus Krisztusért, könyörüljél meg rajtunk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy meglássunk téged, az egyetlen igaz Istent. Könyörüljél meg rajtunk, hogy szívünknek minden indulatával, minden gondolatunkkal, minden cselekedetünkkel végre elkötelezzük magunkat te melletted, aki elkötelezett vagy a mi irányunkban, hiszen a te fiadat, Jézus Krisztust adtad erre a földre, hogy megmentsél általa bennünket, bűnös, nyomorult embereket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt a te titkodat ma is megérthessük. Könyörüljél meg rajtunk, hogy megvigasztalt, megerősített emberekként kelhessünk majd útra. Ajándékozz meg bennünket ígéddel, és szent lelked által tedd élővé a te üzenetedet közöttünk, és munkálkodjál bennünk. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim, és a 384. dicséretünknek első, illetve hatodik versét énekelve készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 384-es dicséretünk első, valamint hatodik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: sok ínségünkben. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt első leveléből olvasom közöttetek. A Tesszalonikába írt levél első levél negyedik fejezetéből, a 13. verstől a 18. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Kedves testvéreim, az elmúlt hét és az elmúlt napok igen sok embert megmozdított a mi kis országunkban. Teremetők és sírkertek forgalma növekedett a sokszorosára, hiszen a legtöbb ember igyekezik ezekben a napokban a halottaihoz meglátogatni azokat a sírokat, emlékeket, ahol rokonaink, barátaink el lettek temetve. Talán ebben az időszakban beszélhetünk arról, mert éppen aktuális is különösképpen, hogy mindannyian ismerjük azokat a kérdéseket, amelyek ilyenkor a felszínre kerülnek. Más idejében az életünknek ezekkel a kérdésekkel nem szoktunk annyit foglalkozni, de amikor az ember elmegy egy temetőbe és megáll egy sír mellett, akkor vannak olyan kérdések, amelyek kikerülhetetlen az asztalra kerülnek, amelyekről beszélni kell, amelyekre választ kell adni. Gyermekeink, unokáink kérdeznek bennünket, vagy ha nincsenek ott velünk, akkor talán mi magunk a csendünkben megállva a szívünk mélyéről sóhajtjuk föl azokat a kérdéseket, amelyek bennünket foglalkoztatnak. Talán az sem titok, kedves testvéreim, hogy ezekre a kérdésekre sokszor közhelyszerű válaszokat adunk. Hol vannak a halottak? Mi történik az emberrel a halálban? Hova megyünk? Lehetne sorolni ezeket a kérdéseket, és talán a rájuk adott közhelyes válaszokat is. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy mindannyian egyformák vagyunk ebben a dologban, akik a valláson innen, vagy a valláson túl vagyunk. A vallásos ember is elveszti a szeretteit, a hozzátartozóit, sőt a vallásos hívő ember is meg kell, hogy halljon egyszer, és ezt a kérdést nekünk is fölteszik a gyermekeink, vagy mi is föltesszük magunknak. Nagy kérdés, hogy mi mit tudunk válaszolni a halál tényére, kikerülhetetlenségére. Vannak-e elfogadható válaszaink, és van-e reménységünk és vigaszunk? Mert a hívő ember, amikor elmegy a temetőbe, ugyanazt látja, amit a hitetlen ember. Lát egy sírkövet, tudja, hogy ott porladnak az ősei. És ez bizony nem túlzottan ad okot nekünk a reménységekre. Mert miközben megállunk ezeknél a síroknál, eszünkbe jut az is, hogy egyszer mi is meg fogunk halni. És az embert ez elszomorítja és megkeseríti. Megkeseríti a fiatalt is, de megkeseríti az öreget is. Mert tulajdonképpen az ember a halállal nem akar találkozni. Nem akar vele szembesülni. És vannak olyan dolgok a halállal kapcsolatosan, amelyekről nem akarunk tudni. A világi ember, aki a valláson kívül van, aki a láthatókra építi az életét, a tapasztalható dolgokra, azt mondja a halálról, hogy ez a vég. El kell ezt fogadni, hogy ez így történik a világban, élünk, meghalunk, és aztán nincs tovább. Ezt a nézetet sajnos sokszor a keresztjének is átveszik. És azt gondolják a halálról, hogy ez itt a végállomás, az élet végállomása, és nincs tovább. Megint mások, más vallások, a kereszténységen kívüli vallások is, de ma a vallások sokféle kavalkádja, a szinkretizmus azt tanítja, hogy tulajdonképpen azért a halál nem olyan veszélyes dolog, pusztán egy szomorú átmenet a jobb rétre, a jobba. És az emberek egy része, akik talán nem is hisznek Istenben, csak valamiféle elképzelésük van arról, fantáziájuk, hogy létezik egy másik világ is, elringatja magát ebben a tudatban, hogy jó, hát a halálon át kell menni, de majd utána jobb lesz. De majd utána jobb lesz. És nagyon sok ember ebbe kapaszkodik, hallunk nagyon sokat a lélekvándorlásról, bemutatnak nekünk filmeket, éppen az elmúlt héten is Indiából láthattunk egy filmet valamelyik este, ahol emberek készülnek a halálra, abban a meggyőződésben, hogy egy jobb világba fognak átlépni a halál által, és amennyiben ők magukat oda szánják a halálra, és nem félnek, akkor megszűnik a körforgás, nem kell visszatérniük ide a földre, hanem bemehetnek az örök boldogságba. A nyugati ember, ide sorolom bennünket, magunkat is, hajlamos ezeket a gondolatokat és fantáziákat átvenni. És ez azért döbbenetes, kedves testvéreim, akár az, hogy azt mondja a nyugati ember, a keresztény ember a halálra, hogy ez egy végállomás és vége, akár az, hogy nem baj, átmegyünk egy jobb világba, ez azért döbbenetes, mert a nyugati ember kezében van a Szentírás, a Biblia, Isten kijelentése, amely világosan beszél nekünk az életről és a halálról, a látható és a láthatatlan világról. És egy döbbenet az, hogy ebben a világban, ahol mi is élünk, az emberek nem akarják megismerni, vagy így mondom, sokan nem akarják elfogadni azt, amit nekünk a halállal kapcsolatosan a Biblia tanít. Nem mi vagyunk az elsők, hiszen Pál apostol Tesszalonikába, amikor megírta ezt a levelet, halljátok csak, mit is ír nekik. Azt mondja, nem szeretnénk, testvéreim, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Azt mondja Pál apostol, hogy ti közöttetek is sokan tudatlanságban vannak, az elhunytak felől, a halál felől, és ezért szomorkodnak, vigasztalhatatlanok. De azt mondja az apostol, hogy nem akarjuk, hogy ez így legyen. És Isten nem akarja azt, hogy te vagy én a halálról ne lássál pontosan, és ne tudjál pontosan. Ezért annak idején Pál apostolon keresztül, ma is Pál apostolon keresztül beszél nekünk a Szentlélek arról, amiben mégis kapaszkodhatunk, és amiben mégis reménységet találhatunk a láthatók ellenére. A tudatlanság nem csak azt jelentette annak idején, ott Tesszalonikában, hogy a keresztjének Tesszalonikában nem tudtak a halál és a halállal kapcsolatos dolgokról, hanem a tudatlanság azt is jelenti, amikor valaki helytelen ismeretekkel bír a halálról. Hát én nem tudom, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Hogy egyáltalán van-e valami elképzelésünk, vagy képünk a halálról és az azt követő dolgokról. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e ezen, vagy foglalkoztatott-e bennünket, abban biztos vagyok, akik időnként betegek, vagy idős emberek végső napjait látják, azok azért el szoktak ezen gondolkozni. De Isten ma megszólít bennünket is, és beszél hozzánk, fiatalokhoz és idősekhez, betegekhez, meg egészségesekhez egyaránt, mert egyszer majd mi is találkozunk a halállal. Nem akarjuk, hogy tudatlanságban legyetek, hogy szomorkodjatok, hogy reménytelenek legyetek, mondja az apostol, hanem nektek, akik keresztényeknek valljátok magatokat, azaz nektek, akik hisztek Jézus Krisztusban, tanítjuk a következőket. Mit mond az apostol? Mi az, amit a keresztényeknek tudniuk kell? Azt mondja, hisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt. Hogy Jézus Krisztus meghalt. Ezt a keresztények nem szokták általában vitatni, ma már nem keresztények sem vitatják, hogy Jézus meghalt. A hívő vagy a vallásos ember hozzá is társítja ez rögtön azt, hogy nyilván Jézus azért halt meg, hogy nekem örök életem lehessen. Azaz a hívők tudják azt, hogy Jézus halálának az oka nem Jézus romlottsága volt. Mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy a halál az a bűnnek a következménye, a bűnnek a zsoldja. De Jézus nem volt bűnös. Akkor az ő halála nem a saját bűnének a büntetése, a zsoldja, hanem a mi bűneinknek, az én bűneimnek a büntetése. Ezt hordozta Jézus Krisztus. Sok ember van, aki eljut idáig Jézus Krisztussal kapcsolatosan, megérti a nagypéntek történetéből azt, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Magyarán Jézus büntetést hordozott, de ez a büntetés nem a saját bűneiért, hanem az én bűneimért érte őt. Ezért halt meg Jézus Krisztus. Ezt tudták Tesszalonikában is a hívők. De Pál apostol folytatja ezt a gondolatot, mert mit mond? Azt mondja, hogy ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Jézus Krisztus kereszt halála mellé elválaszthatatlanul oda csatolja az apostol Jézus Krisztus feltámadásának a tényét. Ez a két dolog, Jézus halála és Jézus feltámadása elválaszthatatlan egymástól. Elválaszthatatlan. Testvérek, nem keresztjén az, és nem volt soha keresztjén az, aki nem hitte Jézus Krisztus feltámadását. Azt olvassuk, hogy miután Jézus feltámadt, elterjesztették róla azt, hogy a hívei, a tanítványai ellopták a testét a sírból. És amikor megírják az evangéliumokat, az evangélisták, azt írják, hogy mindannap mai napig, ott a zsidóság körében ezt hiszik a legtöbben. Hogy Jézus holttestét ellopták a tanítványai, és az, amit ők a feltámadásról beszélnek, az egy mese. Ma is így van ez, hogy a legtöbb ember, sokszor még a keresztjének is, akik hiszik Jézus Krisztus kereszthalálát, nem hiszik a feltámadást. Vagy ezt a két dolgot elválasztják egymástól, és azt mondják, nem kell erről együtt beszélni. Beszéljünk arról, hogy Jézus szenvedett a te bűneidért, elhordozta a bűneid büntetését, és akkor neked most már jó. És nem beszélünk a feltámadásról. De egy roppant nagy probléma, testvérek. Annál is inkább, mert a vasárnap, amikor mi összegyülekezünk, az a Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés. Minden egyes vasárnap a kereszténységben, a kereszténység történetében nem más, nem vásárnap meg egyebek, amiket kitaláltak rá az emberek, hanem Jézus feltámadására való emlékezés. A hét első napja, amikor Jézus megjelent az övéi között, és az övéi, akik látták a feltámadott Jézust, ezen a napon kezdtek az ő nyomán összegyülekezni, mert megértették, hogy a halálától elválaszthatatlan az ő feltámadása. Nos, azt mondja Pál apostol a tesszalonikai híveknek, hogy ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, én szeretném megkérdezni, hogy te hiszed-e Jézus Krisztus feltámadását? Mert innentől kezdve Pál apostol érvelése erre a tényre épül föl. Ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor jön a mondat folytatása. Hiszel te Jézus Krisztusban, testvér? Mert ha nem hiszel Jézusban, mint meghalt és feltámadott Úrban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nincs vigasztalásod. És akkor te egy szomorú ember vagy, akinek nem tudunk igaz vigasztalást adni. Mert kiknek van vigasztalódása? Azoknak, azt mondja Pál apostol, akik hiszünk. Kiben hiszünk? Jézusban. Mit hiszünk Jézusról? Azt, hogy meghalt és feltámadt. Azt mondja az apostol testvérek, hogy a feltámadás az tulajdonképpen
győzelem
a halál felett. Mert amikor azt látjuk, hogy Jézus meghalt, akkor azzal szembesülünk, hogy győzött a halál. Ezt látták az emberek is. A halál nagyobb, mint Jézus. Ő se tudott ellenállni. Azt mondták neki az utolsó perceiben ott a kereszt alatt állók, hogy szállj be a keresztről, ments meg magadat, és mentsél meg bennünket is. Az emberek arra hívták Jézust gúnyosan, mutasd meg, hogy hatalmasabb vagy a halálnál. És akkor Jézus kilehelte a lelkét, akkor az emberek csomagoltak, hazamentek, és azt mondták, na megint a halál győzött. Örök törvény ez, nem másíthatja meg senki. Még egy ilyen se, mint ez a Jézus. Nem tehet semmit ellene, győzött a halál. És amikor harmadnapon Jézus feltámad, akkor tulajdonképpen, testvérek, kihirdettetik ezen a világon, hogy a halál legyőzetett. A halál legyőzetett. Jézus győzött a halál felett, mégsem a halál a győztes, hanem Jézus a győztes. Aki előjött a halottak közül, elsőként, azt mondja Pál apostol, hogy a mi reménységünk Jézusnak erre a győzelmére épül. Amikor a saját halálunkra gondolunk. Hogyan is, testvérek? Azt mondja az apostol, hogyha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Jézus által vele együtt Isten előhozza az elhunytakat. Magyarán mégsem győz a halál. Ha kimegyünk a temetőbe, akkor mi is azt adjuk, hogy győzött a halál. De a keresztény ember, amikor kimegy a temetőbe, tudja, hogy nem győzött a halál. Mert Jézus feltámadott, és mit mond Pál apostolon keresztül a Szentlélek? Azt, hogy Isten Jézus által és ő vele együtt elő fogja hozni az elhunytakat. Mit jelent ez? Azt jelenti, kedves testvéreim, hogy akik Jézusban elhunytak, azok ő vele együtt fel is támadtak. Mit mondtunk az imént? Amit viszonylag sok keresztjén hisz még, azt mondtuk, hogy Jézus a mi bűneinkért halt meg, a mi bűneink büntetését hordotta. Akkor ez azt jelenti, hogy a kereszten tulajdonképpen mi haltunk meg. Mit mond az apostol? Amikor Jézus föltámadt, akkor mi is föltámadtunk. Ő hordta a mi bűneink büntetését. És ő az, akiben és aki által mi magunk is föltámadtunk. Talán csak az újkornak a játéka az, hogy az idősíkokkal játszik. Lehet, hogy az idősebb testvérek már ezeket a modern filmeket, bocsánat, nem akarok senkit degradálni, le se tudják követni. Én megvallom, hogy sokszor én sem. Azokat a filmeket, amik 100 idősíkon játszódnak, és ugrálunk a múltból a jövőbe, meg előre, meg hátra, és az ember már végén nem tudja azt, hogy ki kivel van, vagy hogy van. Ez egy divat lett. De Pál apostol azt mondja nekünk, hogy Jézusban, amikor megbüntettek a mi bűneink, eltemettettünk mi magunk is, és ugyanakkor ő benne föltámasztottunk mi magunk is. Jézus nem magáért támad föl, testvérek. Ő benne ott van a mi sorsunk, a mi feltámadásunk is. Ő vele együtt haltunk meg, és ő vele együtt támadtunk is föl. Azt mondja Pál apostol az övéinek, hogy Jézus feltámadásának a ténye, az a mi feltámadásunk ténye is. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, akkor tudnunk kell azt, hogy Isten ő vele együtt és Jézus által előhozza az elhunytakat is. Mindazok, akik ő benne hunytak el, azaz akikért Krisztus meghalt a kereszten, azt mondja az apostol, fel is fognak támadni, és most azt mondja itt, ezen a helyen, mert vigasztalást akar mondani, hogy egy jobb sorsra fognak föltámadni. Egy jobb sorsra fognak föltámadni. Pál apostol itt egy keresztény gyülekezethez beszél, most nem beszél a hitetlenekhez, hanem a keresztényekhez beszél. És azt mondja, hogy akik föltámadnak majd egyszer, és akik föltámadtak Krisztusban, azok jobb sorsra támadtak és fognak föltámadni. Azt is hozzáteszi az apostol, hogy ez a feltámadás Jézus újbóli eljövetelével fog megvalósulni. Jézus újbóli eljövetelével. Azzal az újbóli eljövetellel, amelyről beszéltek az angyalok, az ott áldogáló tanítványoknak, akik látták, hogy Jézus elmegy közülük a mennybe. És azt mondták az angyalok, hogy ahogy láttátok most őt elmenni, úgy fog újra eljönni közétek. Testvérek, mi hisszük és tudjuk, hogy Jézus újra el fog jönni ebbe a világba. Beszélt maga Jézus arról, hogy azokban az időkben, mielőtt ő megérkezne, sokan elő fognak állni, és azt fogják magukról mondani, hogy mi vagyunk Jézus Krisztus. Mi vagyunk Jézus Krisztus. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy emberek azt fogják mondani, hogy mi vagyunk Jézus Krisztus, fölcímkézik magukat, hanem olyan jogokat, olyan hatalmat fognak jelenteni az embereknek, mint amely hatalom volt Jézus Krisztusnál. Mert mit mond Jézus Krisztus a feltámadás után? Azt mondja, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Azt mondja Jézus, hogy mielőtt az én hatalmam újból megnyilvánul a földön, mielőtt eljövök, jönni fog egy csomó ember, aki azt mondja magáról, hogy miénk minden hatalom. Miénk minden hatalom. Voltak már néhányan itt a földön, és azt gondolom, hogy egyre több van belőlük. Akik azt mondják, miénk a hatalom. Az ember magát minden hatónak képzeli, egyre jobban. Babrálunk a DNS-ekkel, majd mi megmondjuk, hogy milyen legyen az utód, hogy nézzen ki, alkalmas-e vagy nem alkalmas. Majd mi megújítjuk a világot, megváltjuk magunkat. Az ember ma nagyon úgy néz ki, mintha minden hatóságától megrészegült volna. Mi a mindenre képesek vagyunk. De azt mondja Jézus, hogy lesz egy idő, amikor ő fog megjelenni. Így mondja Pál apostol, így jelenti ki általa a Szentlélek, hogy tudnélik, felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, és maga az Úr fog alászállani a mennyből. Kedves testvéreim, történni fog valami a mennyben. Fölhangzik a riadó szava, az Úr harsonája, a főangyal szava. Ezt feltehetőleg mi nem fogjuk hallani, mert ez a mennybe fog fölhangozni. És azt olvassuk, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy az Úr megjelenik a mennyből. Jézus Krisztus alá fog szállani a mennyből. Azonban ennek a mennyei történésnek lesz a földön is hatása. És mégis meg fogjuk tudni, hogy valami történt a mennybe, mert mit mond? Azt mondja, hogy ekkor fel fognak támadni azok, akik elhunytak az Úrban. Akikért Jézus Krisztus meghalt, azok fel fognak támadni. És azok, akik abban az időben élni fogunk, így mondja az apostol, azokkal együtt, akik feltámadtak a halálból, elragadtatunk az Úr elé a levegőbe. És azt mondja az apostol, hogy azért ragadtatunk el ő elé a levegő, hogy mindenkor vele legyünk. Hogy mindenkor vele legyünk azon a helyen, amelyet az övéi számára készített a mi Urunk Jézus Krisztus. Ez időben egyszerre fog történni. Az, hogy a pápostól nem úgy lesz ez, hogy valami történik a mennyben, és itt a földön ez az amaz csendbe végbe megy, feltámadnak halottak, aztán eltűnnek innen emberek, hanem tulajdonképpen ez egy egyszeri nagy esemény lesz. A mennyben az Atya döntésének megfelelően megszólal a riadó hangja, az arkangyal szava, és Jézus Krisztus visszajön a földre. És ezzel együtt lesznek, azt mondja az apostol, akik boldogan mennek ő eléje, ragadtatnak ő eléje, halálból vagy az életből, hogy mindenkor vele legyenek. Miért? Mert Jézus Krisztus él. Az ő visszajövetele ezt fogja bizonyítani, hogy ő él és győzött a halál felett. Jézust eltemették anno a tanítványai. Később eltemette az ateizmus, a marxizmus, a materializmus. Mind eltemette Jézust, és azt mondta, nem él, halott. De egyszer Jézus Krisztus meg fog jelenni, és minden szem meg fogja őt látni. És azt mondja az apostol, hogy mi, akik ő benne meghaltunk, mi odaragadtatunk ő eléje, hogy mindig vele együtt legyünk. Mit mond az apostol? Azt mondja a folytatásban az övéinek, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel az ígékkel. Azt mondja az apostol, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel az ígékkel, amit én most itt nektek a tudtotokra adtam a Szentlélek által. Testvér, azt mondja Jézus Krisztus, ezt üzeni Pál apostolon keresztül, a Tesszalonikában vajudó híveknek, akik kezdtek már meghalni, hívők is, Jézus még nem jött vissza, ott voltak az élő hívők, azt mondták, hát ez Jézus azt ígérte, hogy visszajön, de ma se jött, hónap se jött, mi lesz itt velünk? Azt mondja Pál apostol, vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel, ezekkel az igékkel. Mely igékkel? Azzal, hogyha Jézus meghalt, és mi ezt hisszük, és feltámadt, akkor ő vele együtt, mi rajtunk is mindez végbe megy. És az ő dicsőségébe fogunk beavattatni és befogadtatni, mint ahogy már a hívők most is abban vannak. A földi élet sokféle nehézsége, ezt a dicsőséget sokszor eltakarja a szemünk elől. De akik hiszünk, testvéreim, mi kell, hogy vigasztaljuk egymást ezekkel a beszédekkel. És amikor kétségbe esel magad felől, vagy a halottaid felől, vagy a jövőt felől, akkor nincs más kapaszkodónk, csak Jézus Krisztus. Az, hogy hisszük, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, és tudjuk, hogy feltámadott azért, hogy ő benne és ő általa mi is győzzünk a halál felett. Annyi butaságot szoktunk egymásnak mondani. Majd begyógyul, majd elfelejted. Na majd lesz ez még jobb is. De akik elveszítették már hozzátartozóikat közülünk, azok tudják, hogy ezek üres beszédek. Dehogy gyógyul be. Ha valahányszor bemész a szobába, vagy meglátod a fényképét, dehogy gyógyul be. Dehogy múlik el. Maximum felejtesz egy kicsit időbe, eltávolodsz tőle. De elég egy pillantás, vagy elég egy szó, vagy bármi, amit meghallasz, ami rá emlékezted, akit elveszítettél, és mindjárt vérzik az ember szíve. Kedves testvéreim, azt mondja Pál apostol, hogy ne össze-vissza beszédekkel, üres beszédekkel vigasztaljátok egymást ott a gyülekezetben. Kedves Tesszalonika beliek, hanem vigasztaljátok egymást Isten igéjével. Értsétek meg, hogy annak van ereje, amit Jézus Krisztus tett, amit ő véghez vitt, és ami ő rajta és ő általa megtörtént, az tulajdonképpen a ti örök életeteknek a záloga. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Vele együtt. Testvéreim, lehet, hogy mi is meghalunk, mielőtt az Úr Jézus megjelenne. Mielőtt a mennyben elhangzana a riadó szava, és megjelenne Jézus Krisztus, lehet, hogy mi is meghalunk. Mégis, akik hiszünk Jézus Krisztusban, mi tudjuk azt, hogy valóban jobb létre halunk meg. arra halunk meg, hogy mindenkor ő vele legyünk. És azt is tudjuk, hogy a mi halálunk nem végállomás lesz. Mert majd, amikor megjelenik Jézus Krisztus, mi is föltámadunk, és látni fogjuk őt. Azokkal együtt, akik abban a világban majd Jézus Krisztust szeretik. Azokkal együtt. Kedves testvéreim, ez az ige most nem szól azokról, akik nem hisznek Jézusban. Csak annyit mond el azokról az emberekről, hogy azok az emberek szomorúak. Azok az emberek vigasztalhatatlanok, azok az emberek reménytelenek. Ha te eddig reménytelen ember voltál, akkor hívlak téged Jézus Krisztushoz, és bátorítalak arra, hogy higgyél Jézus Krisztusban, ismerd meg őt, és bízzál benne. Hidd el, hogy ami ő rajta végbe ment, az te éretted ment végbe. Azért, hogy te megvigasztalt, megerősített ember legyél. Ha szomorkodsz, akkor nézz föl Jézusra. Nézz föl őre is. Legyen ez a te reménységed és vigasztalásod velem együtt, hogy ahogy ő föltámadt és legyőzte a halált, ő benne és ő általa. Már mi is föltámadtunk. Sőt, egyszer majd föltámasztatunk valóságosan is. Hogy mindenkor ő vele legyünk. Ha ő vele akarsz lenni, akkor keresd az odafelvalókat, keresd őt magát. Legyen ez a mi vigasztalásunk ezekben a napokban, és legyen ez a mi reménységünk jelenkori és jövendőbeli életünkre. Amen. Kedves testvéreim, a 229. dicséretünk első versét énekeljük most, válaszolva Isten igéjére. A 229. dicséretünk első versét, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, segíts meg bennünket, hogy a te nyomdokaidban járhassunk, mert te a mennyben vagy, és aki a te nyomdokaidon jár, az a mennybe fog megérkezni, te hozzád fog megérkezni, az boldogságba fog megérkezni. Könyörüljél meg rajtunk, akik sokszor sokféleképpen kerestük a vigasztalódást, sokszor sok mindenbe kapaszkodtunk már bele, talán éppen a helyet, hogy neked adtunk volna igazat. Könyörüljél meg rajtunk, hogy most, amikor bátorítasz és vigasztalsz bennünket igéd által, akkor hadd ragadjuk meg hittel, amit te mondasz és te tanítasz. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy kereszthalálodban érettünk és miattunk szenvedtél, hogy bennünket ne érjen utól a kárhozat. És köszönjük, hogy amikor föltámadtál, akkor benned és általad föltámadtunk mi magunk is. Adjad, hogy ennek boldog tudatában élhessünk minél többen. Így tudjunk tekinteni életünkre, mindennapjainkra, és majdan bekövetkezendő halálunkra is. Dicsőítünk téged azért is, mert azt tanítod nekünk, hogy te vissza fogsz jönni. És noha minden jel azt mutatja nekünk, mintha elfeledkeztél volna rólunk, a te ígéretedről, mi mégis dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te minden ígéretedet betartod. És hiszük, hogy valóban el fogsz érettünk jönni, hogy mi valóságosan is mindig te veled lehessünk. Adjad, hogy ez a nap, ami szívünkbe reménységet ébresszen, és könyörüljél meg rajtunk, hogy elkészüljünk mi erre a napra. Köszönjük, hogy most is keresel bennünket, és hívogatsz az élet sokféle mélységéből, gyászból, veszteségekből, szomorúságokból, és arra buzdítasz bennünket, hogy nézzünk föl te reád, aki győztél, és lássuk meg a te győzelmedben, ami egyetlen egy reménységünket, és egyetlen egy lehetséges utunkat a halálból az életre. Hadd kövessünk téged, így támasszál bennünk új életet, szűj újjá bennünket igaz és boldog reménységre. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszed-e ezt? Amen. Kedves testvéreim, énekszóval kezdtük Isten tiszteletünket, énekszóval is zárjuk együttlétünket. A már énekelt 229. dicséretünket keressük ki újólag, és a dicséretnek, a 229. dicséretünknek énekeljük második és harmadik versét. A második vers így kezdődik, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet.
Oh,